Tovább tart a kőolaj árában látható hullámzás, hol lehet a folyamat nyugvópontja. Erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Stabilizálódott a kőolaj világpiaci ára, azonban az elmúlt hónapokban jelentős zuhanásokat és emelkedéseket lehetett látni a piacon. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint a hullámzás továbbra is megmarad, a változásokat elsősorban a járvány megfékezése körüli hírek befolyásolják.
A legfontosabb tényező mindenképpen az a remény, hogy az olajipari kereslet nőni fog a világban, miután a koronavírus járvány eltűnik. Alapvetően arra számít a piac, hogy az év második felében a globális kőolaj kereslet jelentősen megnő, különösen azokon a területeken, például Európa, ahol ez a válság nagyon erőteljesen érezteti a hatását. Érdekes módon egyébként jelenleg még ez az adatokban nem tükröződik. Ha megnézzük az egyes földrészeket, ugye Európában továbbra is nagyon nyomott a kereslet, köszönhetően a különböző lezárásoknak. Az első támokban most kezd indulni talán a kereslet jobban a kőolaj iránt, ugyanis ott azért az átoltottság mértéke magasabb. Ázsiában pedig volt egy jelentős felfutás a tavalyi év második felében, illetve az idei év elején. Ez a felfutás azonban most megtorpant, úgyhogy egyelőre a keresleti oldalon még komolyabb bizonytalanság.
Az elmúlt napokban a kőolaj ára hogy alakult? Mennyire van mondjuk így magasan? Mert legalábbis néhány hónappal ezelőtt nem ilyen árakra számítottak az elemzők.
Ha megnézzük az árfolyam alakulást, azt lehetne elmondani, hogy egy 63-65 dollár körüli Brent ár van jelenleg. Néhány héttel ezelőtt a csúcs egyébként közel 70 dollár volt, azóta ugye némileg visszaesett az árfolyam. Ez azonban még mindig jóval magasabb szint egyébként, mint a tavaly október, amikor ugye a mély pontján volt a Brent, mint egy 37 dolláros hordonkénti ár mellett. Tehát volt egy komoly felfutás azért október vége óta, most viszont az utóbbi két hétben láttunk egy jelentősebb korrekciót, pont amiatt a bizonytalanság miatt, amit említettem az előbb, hogy a keresleti oldal a várakozásokkal ellentétben még egyelőre nem reagált.
Az OPEC Plus országok kitermelése hogy változott, mert hogy ugye Szaúd-Arábia és Oroszország között még jó pár hónappal ezelőtt volt egy jelentős vita, de azóta úgy tűnik, hogy nagyon hatékonyan képviselik az olajexportáló országok érdekeit ezen államok, illetve ez a szervezet.
Igen, ez valóban így van. Ugye tavaly márciusban volt egy jelentős blamázs, amikor Szaúd-Arábia és Oroszország nem tudott megegyezni, és mindenki teljes mértékben, teljes mennyiséggel kezdett el termelni, aminek a hatására ugyebár az ő kőolajár jelentősen csökkent, majd erre jött még rá az akkor felfutó első hulláma a Covid-nak, ami összességében azt jelentette, hogy ugye gyakorlatilag áprilisra összeomlott a piac. Most a felek ebből a blamásból kiindulva folyamatosan próbálnak kommunikálni, és folyamatosan igyekeznek megegyezésre jutni, aminek meg is van az eredménye, ugyanis gyakorlatilag az OPEC tudja tartani összességében a kvótákat, tehát közel 100%-os a megfelelés, és nagyon ügyesen, gyakorlatilag havi rendszerességgel próbálják beállítani az árakat, illetve az általuk kitermelt mennyiséget. Egyébként Szaúd-Arábia az idén januártól kezdve még önkéntesen is vállalt egy napi 1 millió hordós termeléscsökkentést, amit ugye most meg is tartott. Gyakorlatilag a napokban fognak ismét dönteni arról, hogy a következő hónapokban, elsőben májustól milyen mértékű termelés legyen. Valószínűsítem egyébként azt, hogy az OPEC nem fog sietni a termelés felfutatásával, próbálják ők egyébként ezt a mostani szűk piaci helyzetet fenntartani, és csak akkor növelik a termelést, ha valóban látják, hogy a kereslet nő.
És egyébként a kínálatra milyen hatással van ez a mostani ár? Mert hogy olyan termelők is belépnek általában ilyenkor a piacra, akiknek 30-40 dollárnál nem érné meg, például az amerikai palaolaj kitermelők.
Nagyon érdekes kérdés az, hogy az amerikai palaolaj miként fog reagálni a mostani viszonylag magasabb árszintre. Egyrészt láttunk egy olyan fejleményt, hogy az amerikai termelő cégek nagyon óvatossá váltak, gyakorlatilag a tavalyi év nekik ugye katasztrofális volt, hiszen a kőolajár összeomlott, és komoly eladási gondjaik is voltak, hiszen az amerikai tárolókapacitások is megteltek. Ennek megfelelően egyébként nagyon sok cég visszafogottá vált a beruházásokban, Ezt megkövetelik egyébként tőlük a finanszírozó bankok és tulajdonosok is, akik azt mondják, hogy ne a termelés felfutatása legyen az elsődleges cél, hanem mindenképpen az, hogy nyerességet termeljen az üzlet, és ez a nyeresség ez visszakerüljön a tulajdonosok, illetve a kölcsöntadók kezébe. Másrészt azért a mostani magas árszint, illetve az ultra alacsony amerikai kamatok azért lehetővé teszik néhány bátor szereplőnek azt, hogy beruházzanak. Összességében az látszik, hogy a két erő az tulajdonképpen kiegyensúlyozza egymást, tehát jelentős termelés növekedéssel valószínűleg nem lehet az idei évben számítani az amerikai palaolaj termelők részéről. Sokkal izgalmasabb lesz egyébként 2022, ha ugyanis fennmaradnak az árak, valószínűleg 2022-ben elindulhat az amerikai palaolaj termelés ismételt növekedése. Itt egyébként a piacon nagyon széles az a spektrum, amit az előjelzések mutatnak, gyakorlatilag a nulla növekedéstől kezdve egészen a napi 1 millió hordós növekedésig szinte mindent megtalálunk. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a félelmet le fogja ismét győzni a kapzsiság, és hát, hogyha itt marad a kőolaj ár, akkor valószínűleg azért 2022-ben látunk majd növekedést az amerikai palaolaj termelésben is.
Joe Biden elnöksége, illetve az első hónapok milyen hatással voltak a kőolajpiacra, mert hogy szó volt arról, hogy esetleg Iránnal kapcsolatban más politikát folytat, mint elődje Donald Trump, és ez viszont azt is jelenteni, hogy Irán ismét jelentős mennyiséggel megjelenne a nemzetközi piacon, konkurenciát teremtve akár az OPEC országoknak.
A Joe Biden politikája több oldalról is befolyásolja az olajárat. Egyrészt, hogyha Iránnal sikerülne megegyezni, amire egyelőre nem sok esélyt adnak a szakértők, mivel Irán politikája is jelentősen változott, de ha sikerülne ez a megegyezés, az valóban azt jelenteni, hogy Irán akár napi 1,5-2 millió hordó per nappal is ki tudna jönni az olajpiacra. Igaz, hogy közben egyébként Irán egyik fő szövetségese Kína, akit ugye kevésbé érintenek ezek az amerikai szankciók, igen nagy mértékben elkezdte vásárolni az iráni olajat. Tehát van olyan vélemény is, ami azt mondja, hogy nem feltétlenül már jelentős többlet kínálatot ez az iráni olaj a piacon, ha sikerül az első támokkal megjegyezni, hiszen időközben Kína az iráni kőolaj kínálat egy jelentős részét felvásárolja, tehát ez is jelentősen befolyásolja a piacot, illetve a kőolaj világpiaci árát. Joe Bidennek egyébként még nagyon fontos szerepe lesz a szabályozási kérdésekben. Több olyan terület is van, ami érinti a globális kőolajárat, többek között a vezetékrendszerek engedélyezése, a szövetségi területeken való fúrások engedélyezése, vagy éppen az, hogy Amerika is előbb-utóbb egy karbonadón gondolkodik, valamint nagyobb mértékben szeretné növelni a fosszilis energiahordozókat előállító és termelő cégeket. Tehát ezek a tényezők mind befolyásolhatják majd az amerikai kőolajárakat, illetve ezen keresztül a globális kőolajárakat is.
A számítások, várakozások szerint a világ legnagyobb tartalékával rendelkező ország Venezuela mikor jelenhet meg ismét a kőolajpiacon jelentős szereplőként?
Hát egyelőre Venezuela szerepe jelentősen lecsökkent az elmúlt évek során. Ugye ez az ország néhány éve még napi 3 millió hordó kőolajat termelt, és ennek ugye döntő részét el is adta a világpiacon. Már ez a termelés olyan 3-400 ezer hordó per napra süllyedt, tehát egy jóval kisebb szereplővé vált az ország. Folyamatosan ugye eladási gondjaik vannak, hiszen őket is sújtják az amerikai szankciók, így ők elsősorban kínai vagy részben orosz segítséggel próbálják eladni a kőolajukat a világpiacon. Én azt gondolom, hogy ha valami fajta megegyezés születne a venezuelai rezsim és az első államok között, akkor az ő olajtermelésüket viszonylag gyorsan lehetne növelni, maximum egy 800 ezer, 1 millió hordó per napos szintig. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet nem fog változni, a demokrata kormány sem tűnik sokkal barátságosabbnak itt a venezuelai rezsimmel szemben, tehát jó eséllyel a mostani termelési szint várható Venezuelától esetleg további süllyedés is elképzelhető.
Milyen kőolaj árakra számít a következő hónapokban, akár az év közepén, nyáron, vagy az év végén? Egyáltalán meg lehet-e ezt most becsülni? Mennyire biztosan lehet előrejelezni?
A kőolajár előrejelzés mindig egy nagyon nehéz műfaj, ugyanis ez egy olyan kérdés, aminek a befolyásoló tényezőinek a száma jelentős. Olyan előre nem látható események is lehetnek, akár amelyek befolyásolják az árat, mint például a közel-keleti feszültség, vagy például ugye a napokban a Suezi csatorna elakadása. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel a következő 1-2 hónapban nem fog jelentős mértékben változni a kőolajára, viszont ha a keresleti előrejelzések és a remények megalapozottak, akkor az év második felében a mostani szinthez képest magasabb árakat látunk. Nyilván ez attól függ elsősorban, hogy milyen gyorsan tud a világ nyitni itt a koronavírus járványt követően, milyen sikeresek lesznek ezek a vakcinák, és a vakcináltság mellett mekkora mértékben tud majd a koronavírus terjedni a világban. Ha sikerül megfogni ezt a járványt, abban az esetben azt gondolom, hogy magasabb olajárakat láthatunk, hiszen ez gyakorlatilag az olajkereslet helyreállását is jelenti majd.
A következő napokban a magyar kutakon várható még áremelkedés? Mit gondol?
Én nem hiszem, hogy jelentős változás lesz most már. Úgy tűnik, hogy egyébként az utóbbi két hét árfolyam csökkenését a kőolajpiacon, ez tükrözi gyakorlatilag elég jól a kutakon lévő árak. Tehát nem várok igazából jelentős változást a következő hetek során, inkább az év második fele, főleg a nyári hónapokban képzelhető el, hogy a mostani árszintekhez képest 10-20-30 forinttal magasabb kőolajtermékárakat látunk a magyar benzinkutakon.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Az Európai Parlament képviselői aggályaikat fejezték ki a fehéroroszországi Astravecsi atomerőmű kereskedelmi üzembe helyezése miatt. Kezdjük onnan, hogy miért érdekes, illetve mit kell tudni, mit lehet tudni erről a fehéroroszországi atomerőműről.
A fehérorosz új atomerőmű Fehéroroszország első atomerőműve, ez egy kétblokkos építkezés, két darab VVR 1200-as blokknak az építéséről szól ez a projekt. Ugye az egyik az már tulajdonképpen üzembehelyezésre került, a másik még építés alatt van, és ez a két blokk ez nagyon hasonlatos a Paks 2 tervezett blokkokhoz, de tulajdonképpen ettől függetlenül is érdekes az, ami itt ebben az ügyben zajlik, mert hát szokás szerint politikai, szakmai és egyéb szempontok egyszerre keverednek össze ebben a történetben.
Ugye mondta, hogy hasonlatos a Paks 2-höz ez az atomerőmű. Milyen technikával, milyen technológiával működik?
Ezek nyomott vizes reaktorok, úgynevezett 3 plusz generációs technológia. Ez az, amit a Rosatom jelenleg a nemzetközi piacra szán. Tehát nem csak a Fehér Orosz és a magyar projektben, hanem a finnországi Hanikivi projektben, de bangladesi, egyiptomi, törökországi projektben egyaránt ez a technológia forog.
Mik a különbségek és mik az egyezőségek? Mert ugye azt már többször említette itt az energiavilágban is, hogy atomerőmű és atomerőmű között is van különbség, függetlenül attól, hogy ugyanazon technológia, vagy akár ugyanazon évjárat egy-egy reaktor, vagy egy-egy üzem.
Hát ugye a mostani paksi reaktorokhoz képest a nagyon nagy különbség az, hogy amíg a mostani reaktoraink azok második generációsak, ezek az új reaktorok, ezek 3 plusz generációsak, nagyobb az egységteljesítmény, tehát ezek 1200 megawattos blokkok, amelyekben nagyon jelentősen továbbfejlesztették a biztonsági kritériumokat, a biztonságra vonatkozó megoldásokat, hatékonyságot jelentősen növeltek, tehát ez egy jelentősen továbbfejlesztett blokk ahhoz képest, mint ami a 80-as években üzembehelyezésre került, akár Magyarországon, akár más jelenleg Európai Uniós országokban, és az egyes VVR 1200-as projektek között pedig az alapvető különbség a telephelyben keresendő, hiszen az atomerőműveknél alapkövetelmény az, hogy az adott létesítményt, az adott létesítmény terveit azt illeszteni kell a telephelyi adottságokhoz, hiszen hát nyilván nem mindegy, hogy egy folyó mellett vagy tengerparton található egy létesítmény, hogy ott milyen környezeti hatásoknak van kitéve, mekkora a földrengés veszélynek az értéke, milyen meteorológiai szélsőségek lehetségesek. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni a tervezés során.
És Paks 2-höz képest mi a fő különbség? Akkor ezek szerint ezek a változók, amelyek alapján tulajdonképpen jelentősebb vagy nagyobb különbség van a leendő Paks 2 és a belorusz erőmű között?
Az alapvető különbségek egyrésztről a telephely jellemzőkből származnak. Ugye a paksi telephelynek a földrengés veszélyeztetettsége, meteorológiai körülményei, a hűtővízhez való kapcsolata más, mint más telephelyeken, és a másik különbség pedig az, hogy Fehéroroszország felé a Rosatom úgy mondanám, hogy a standard design, tehát a szokásos erőművet értékesítette, míg Magyarország ugye nagyon szigorú követelményeket fogalmazott meg, amelyek sok tekintetben túlmutattak azon az előírásrendszeren, amely alapján azt az előbb említett standard design-t kidolgozták, tehát sok tekintetben a Paks 2 számára létesítendő blokkok azok továbbfejlesztett változatai annak, ami Ostrovecben most üzembehelyezés alatt van.
mi miatt fogalmazták meg az Európai Parlament képviselői az aggodalmukat? Mert ugye ezen a telephelyen, ebben az erőműben elvégezték az EU stressztesztjét, ami nem lett volna kötelező.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, amit a legvégén hozzátett ehhez a kérdőmondathoz. Én azt gondolom, hogy most az, ami az Európai Parlamentben történik ebben az ügyben, az teljesen tisztán politikai szándékú. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az ügy ez elég régóta húzódik, és vélhetően még hosszú ideig a sajtóban fog szerepelni, mert hogy eléggé összetett. Tehát ugye arról van szó, hogy Fehér Oroszország létesíti ezt a két blokkot, amivel vélhetően befolyása lesz majd a balti régiónak a villamos energiapiacára, ami nyilván mondjuk a balti országoknak nem annyira áll az érdekében. Ráadásul Litvánia korábban szeretett volna egy atomerőművet létesíteni. Ugye Litvániában működött atomerőmű, Csernobili típusú reaktor volt 2, de aztán az Európai Uniós csatlakozásukhoz kötődően ezeket az erőműveket leállították. Ezt követően szeretett volna Litvánia új atomerőművet építeni. Az a projekt azonban Fukushima után megfenek lett, és keresik az útját, módját annak, hogy hogyan tudnának ebből a jelenlegi helyzetből kijönni. Nyilván ezt nem annyira segíti elő, hogy a Fehér Oroszországban üzembe lépnek ezek az új blokkok, tehát szerintem van egy ilyen energiapolitikai és régiós kereskedelmi vita is ennek az ügynek a hátterében. Ráadásul a Fehér Oroszok, ahogy én tudom, annak idején nem teljes körűen mondták be a környékbeli országoknak a közvéleményét, és ezért aztán érhette kritika a ház elejét, amit nyilván a projekt ellenzői meg is lovagoltak az elmúlt időszakban. És az utolsó szempont, amit említenék, ami komplikálja ezt az ügyet, hogy amikor a Fehér Oroszok, ahogy említette, önszántukból elvállalták azt, hogy alávetik magukat az Európai Unió stressztesztjének, akkor ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy nem feltétlenül konzervatívan választották meg a földrengés veszélyességgel kapcsolatos fő paramétert. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el valószínűleg a tervezők, de mégis a későbbi részletesebb vizsgálat egy nagyobb földrengés veszélyeztetettségi értéket adott meg, mint amit a terveknél eredetileg figyelembe vettek, és ez aztán a stressztesz jelentésben elég sok kritikára adott okot, és én azt gondolom, hogy még mindig ennek a terhét hordozzák, mert egy csomó munkát elvégeztek, de ennek a munkának a legdokumentálása és precíz befejezése szükséges lesz ahhoz, hogy ezt a stressztesztet az Európai Bizottság részéről is megnyugtatóan lezártnak tekinthessék majd a jövőben.
Viszont a hírek szerint a NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem minden ajánlását vették figyelembe a fehér orosz építők, illetve leendő üzemeltetők. Ez lenne tulajdonképpen, amit említett, vagy vannak más szempontok is?
Egy atomerőmű létesítésénél mindig a nemzeti szabályozást kell figyelembe venni. Ezek a hírek nem fejtik ki teljesen pontosan, hogy milyen NAU ajánlásra gondolnak. Nyilván a tervezőnek, meg az építőnek azokkal a szabályokkal kell megfeleltetnie a létesítményt, ami az adott országban van. Látnunk kell a végső jelentést ahhoz, hogy erről a kérdésről mélységében tudjunk majd véleményt mondani.
Milyen fázisban van most az erőmű építése, illetve üzembe helyezése, mert hogy november 3-án kezdte meg a villamos energiatermelést?
Ez teljesen szokásos, hogy egy atomerőművet tesztüzemben működtetnek jó pár hónapig, akár egy évig is, ahol különböző terhelésváltoztatásokat, egyéb teszteket hajtanak végre, és kereskedelmi üzembe csak ezt követően lép, amikor a beruházó, a kivitelezést végző cég teljes egészében levonul a telephelyről, és átadja az üzemeltetőnek, amelyik megkezdi a kereskedelmi üzemet az összes engedély birtokában. Tehát úgy mondanám, hogy ez nem kirívó, ez abszolút ismert szokásos. A nagy erőműveknél ez így szokott zajlani.
Ebben a pillanatban hogy áll az erőmű, legalábbis mit tudunk róla, mennyire üzemkész?
Az első blokkról van most szó, ez van közel ahhoz, hogy kereskedelmi üzemét megkezdhesse, a második blokk még építés alatt van. Ugye én is csak a hírekből értesülök, tehát ugyan korábban jártam a telephelyen, de most az utóbbi években nem jártam ott. Azt látom a hírekben, hogy voltak meghívásodások, zavarok az üzembehelyezési folyamatban. Ez nyilván nem annyira szerencsés abból a szempontból, hogy az ellenzők és mondjuk a litván oldal a kritikáit jobban meg tudja fogalmazni.
És egyébként, hogyha összességében foglaljuk össze a Fehérorosz atomerőmű leendő működését, jelenthet ez bármifajta veszélyt?
Én nem gondolom. Tehát ezek a blokkok tényleg nagyon robusztusra vannak megépítve, hogyha precízen zajlik az építésnek a befejezése és az üzembehelyezés. Nyilván vannak olyan műszaki problémák, amelyeket az legelején ki kell, hogy küszöböljenek, de ezt követően ez a technológia tud stabilan jól működni. Szerintem nagyfokú nyitottságot és transzparenciát kell mutatnia mind a beruházónak, mind a működtetőnek ahhoz, hogy a jövőben ezek a kritikák, meg a turbulencia a két blokkal kapcsolatban elcsillapodjon. De fognak tudni ezek szerintem jól működni, hogyha jó üzemeltető szervezetet, megfelelően képzett személyzetet állítanak a blokkok élére.
A második blokk mikorra készülhet el, mikor kezdheti meg a termelést? A jelenlegi tervek szerint legalábbis.
Én nem tudom, hogy pontosan mi a mostani ütemtervük, hiszen azt korábban egy kicsit módosították, de itt általában ilyen 1-2 évnyi különbség szokott lenni az első és a második blokk között, tehát hamarosan a másik blokknak is a próbaüzemét meg kell, hogy kezdjék.
Köszönöm az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!